tartó fognapos függnek, mert hogyha 133 ember tud egy többséget termelni a parlamentben, vagy hívni, és ez a 133 ember, ez nem egy pluralista álláspont, tehát nem a több pártrendszernek a véleménye, hanem egy pártrendszernek a véleménye. Hát erre nem volt felkészülve a 17 pont. Tehát ő úgy gondolta, hogy egy pluralista több pártrendszerű parlamentek vagy nemzetek fognak ebben dönteni, és ott nem történhet meg az, hogy egyetlen nemzet, vagy egy nemzeten belül egyetlen kormánypárti többség leszavazhasson, vagy életle alatt megszavazhasson, vagy megszüntetesen túlvonással a dolgok. Ezzel nem kalkuláltak 2015-ben az ENSZ pontoknak az életrehívói, hogy egy nemzeten belül ilyen. Hát, ez egyáltalán megtörténhet.
Hát, hogy mennyire válik az intézményesen is fontos, ez egy nagyon fontos kérdés, de itt most néztem ezt a 17 pontot, és próbáltam így csoportosítani, és ebben ugye a direkte, tehát direkt környezetre, éghajlatra, földre, vízre, tengerre, minden másra vonatkozó pontok mellett nagyon sok olyan társadalmi típusú kérdés is van, amire az ember sose gondolta, hogy ez a fenntarthatósághoz tartozik, vagy igaz is gondolta, csak nem számolt vele. Ilyen a szegénység felszámolása például. Mennyire játszik bele a környezet, illetve a fenntartható fejlődésben a nemek közötti egyenlőség, mondtam egy másik témát, ami hát meglehetősen ebben az értelemben levezetés kérdés, hogy az ember hogy jut ehhez az állításhoz közel. Ez nagyon érdekes, ez egész dolog. Szerinted végül is az emberek ebben a történet mennyire vannak tisztában, mennyire ismerik ezt a 17 pontot, mennyire tudják, hogy mikor ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, ezt a 17 célt próbáljuk valahogy megközelíteni.
Hát attól tartok, hogy nem, vagy nem eléggé. Uh-huh. És ez, amit én gyakran el szoktam mondani, hogy azt képzeljük el, András, amikor mondjuk ez a 17 pont lett volna éveken keresztül kirakva óriás plakátként, mert mondjuk a kormányzati bármilyen nem létező, ma már nem létező minisztériumunk ezt tartott volna fő szempontnak. Pont azért, amit te kérdeztél, hogy ha aláírtuk a 193 tagország között ezt is, uh-huh. akkor mondjuk ebből lettek volna óriás plakátok. Uh-huh. Nem, akkor gondold el, hogy az, amit a kampány elért, a Stop Soros, meg az Európai Unió politikusai ellen indított kampányok, uh-huh. hogyha a Rogán Antal úgy döntött volna, hogy ezt mi aláírtuk, és mi is csatlakozzunk ehhez, akkor most szerintem olyan témáról beszélgetnénk, ami közérdekű lenne, és ráadásul nagyon sokan tudnának róla. Ugye mi látjuk most mind a ketten a monitorunkon a 17 kis kockát, amiben nagyon szépen színesen fel van rajzolva. Ezt én el tudom képzelni, hogy éveken keresztül a kormány közpénzből mondjuk egy ilyen óriás plakátkampányt indított volna, vagy a médiákat, a megyei médiákat, amiket ugye kézbe összpontosított, minden címlapon évekig ez lett volna, és akkor az emberek egy idő után visszakérdeztek volna, hogy ez micsoda, akkor, és utána egyesével kiforgattuk volna a kockákat, akkor nem, de nekünk elment az energiánk, a figyelmünk és a politikai akaratunk a kormányzat részéről arra, hogy ezeket a típusú plakátokat, meg ezt a típusú kampányt, azt ne erre fordítsa, amit aláírtunk. Uh-huh. Ugyanúgy aláírtuk, mint a többi 192.
Majdnem válaszoltam erre a dologra, de úgy elfogyott az idő, hogy én azt gondolom, itt most megszakítanánk, és szerintem a 17 ponttal a mással nem mindenképpen szeretnék foglalkozni a jövőben is, meg hát minden olyan aktualitással, ami a fenntarthatósághoz segít, a két hét múlva, ha újra itt vagy velem.
Rendben? Rendben, és köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, minden jót neked, szia!
I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hands. I had a dream. I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience for. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. was painting a picture. The picture was a painting of you.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni magazinját, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. A magyar társadalom sok ezer forrásból származó adományának köszönhetően január 25-én Budapesten kívül 11 városban indul a 11. BITF, azaz a nemzetközi Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál, országos legnépszerűbb nemzetközi filmfesztiválja, és hát a telefonban itt van Sós Ágnes, a fesztivál igazgatója, akivel időről időre, amikor újra a fesztiválon, újra beszélgetünk, és most a fejlődés is beszélgessünk meg arra, hogy mire számítsanak azok, akik ezen a fesztiválon részt akarnak venni. Halló!
Üdvözletem, Sós Ági vagyok. Üdvözöllek, és a kedves hallgatóságot is.
Hadd kérdezem, hogy tulajdonképpen az a cím ennek a mostani alkalomnak, hogy benned is rejlik egy film. Hogy ez hogy született ez, és tulajdonképpen miről szól ez, és egyáltalán, mert mindig valamelyik a jegyében szoktunk ezeket a fesztiválokról beszélni, és a cím ilyen szempontból nagyon beszédes.
Na, hát tulajdonképpen ezt a címet úgy is nevezhetném, hogy ez a fesztiválnak az idei szlogenje, reklám szlogenje, mondhatnám csúnyán, hogyha nem a kultúrában dolgoznék. És hát ez tulajdonképpen arra céloz, hogy itt ez a csodálatos sokszínűség minden évben, idén is versenyben több mint 30 film szerepel, és versenyen kívül filmekkel együtt talán több mint 60 film szerepel nálunk, mind-mind egy emberi történet, mind-mind egy emberi sors, mindannyiunk a saját életünknek vagyunk a főhősei, a szereplői, a magunk hétköznapi vágyaival, küzdelmeivel, álmaival. Aha. És nagyon sokszor nem gondolná senki, hogy ő róla valaha egyszer egy film készül hétköznapi emberek életéből, legyen az egy tanár, legyen az egy iráni pásztorfiú, legyen az egy olyan nyugdíjas házaspár Ukrajnában, ahol az idős asszony zongoratanár. Honnan gondolta volna, hogy egyszer egy film hősévé válik? Mert a dokumentumfilm készítő, aki évekig a nyomába jár sokszor emberi történeteknek, sorsoknak, színészek helyett valós emberekkel forgatva, ráirányul a figyelme egy-egy fontos emberi történetre, szépségre, tanulságra, és a kamera mellett, szemben a kamerával élik ezek az életüket, beengedik az emberek a kamerát az életükbe. Persze most, aki engem hall, azt gondolja, hogy na, én aztán nem engedném be. De igen, mert elhiszi a filmesnek, hogy fontos az ő története, tanulságul szolgálhat másoknak, üzenetet hordoz, mindannyiunk élete tanulságul szolgálhat, akár pozitív, akár negatív tanulsággal. Ezért hát több mint 10 éves fesztiválunk már kimondtuk azt most a szlogenünkben, amit mindig is mondtunk, hogy benned is rejlik egy film, mindannyiunkban. Mindannyiunk hordoz értékeket, remélhetőleg.
Igazi valóságmozi ez azért valamennyire, és az az igazság, hogy amikor mindig szoktunk beszélgetni, az a baj, hogy ezek a filmek sajnos nagyon rövid ideig láthatók, nincsenek benne a filmforgalmazásban, vagy legalábbis filmforgalmazásban nem automatikusan veszi ezeket a filmeket át, pedig sok-sok filmet igazából érdemtelenül keveset látták az emberek, és,
bizony.
És remélem, hogy idén is lesznek ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó filmek, amikről csak a legendákat lehet mesélni utólag azoknak, akik láthatták. Van-e ilyen favorit, amit úgy gondol, az, hogy például érdemes külön is kiemelni?
Na, ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mi a favorit, hogy a 60 filmből kiemelni, de hagyd mondjak egy mondatot, hogy egyébként igen, Magyarországon valóban ezek a filmek borzasztó nehezen elérhetőek, már nincsenek ott a magyar televízióban, a moziforgalmazásban, ha egy-egy bekerül, nincsen marketingje, szinte semmi, az emberek, még a kíváncsi emberek, érdeklődő emberek sem tudnak róla, nem jut el a hír. Tehát valóban ezekhez a filmekhez borzasztó nehéz hozzájutni a fesztiválon kívül, de egyébként mi magunk is a fesztivál utána bizonyos filmeknek a forgalmazóival elérjük azt, hogy online is forgalmazhassuk. Évközben is mindig emelkedik azoknak a filmeknek a száma, nem csak a fesztivál alatt, amelyeket megpróbálunk online forgalmazni. Tehát nem lehetetlen, csak nagyon nehéz, igen, a mai Magyarországon ezeket a filmeket elérni. De ez nem így van Csehországban, vagy Lengyelországban, vagy Dániában. De valóban mi magunk rengeteget segítünk ebben, mi egész évben át vetítünk filmeket, nem csak Budapesten, nem vidéken is, de ugye koncentráltan a fesztivál alatt. És hát, hogy filmpéldákat mondjak, borzasztó nehéz, hát itt a holland tündérhelyes földművestől kezdve, aki amikor Amsterdam külvárosán kívül volt egy földterülete, amit művel, hát mondjuk, hogy egy holland földműves az nem pont olyan, mint nálunk, tehát itt egy nagy gazdaság sokszor olyan, mint ott egy emberes gazdaság, és egyszer csak most már a repülőtér, egy autópálya, és a McDonald's veszi körül, és csak problémái adódnak abból, hogy mindenki meg akarja szerezni az ő földjét, de ő nem akarja adni. Egy tündérhelyes idős ember, aki a garázsában árulja az egyébként sokszor bio terményeit, és küzd a nagyvilág ellen, de közben egy halálhelyes ember. Hát, hogy mondjak egy ilyen hollandiai valóságot. De ha azt akarom mondani, hogy cseh valóság, akkor egy család, ahol a pici lánynak van egy gyengén autista vonása, de borzasztóan megnehezíti a család életét, nem tud igazán jól iskolába, közösségbe barátokat találni. Az egyedüli barátja a nővérkéje, és a segítője a Szalád családja. De mi van akkor, ha a nővére egyetemista lesz, és elmegy egy másik városba? Ne menjen! És innentől egy óriási dilemma. Vagy mondjam azt az izraeli történetet, egy idősebb házaspár, akik borzasztóan elhidegültek egymástól, a saját fiúk a filmrendező, aki fejébe veszi, hogy talán még van esély, hogy az idős szüleit, akit már csak a múlt intimitása tart össze, újra valahogy közelebb hozza egymáshoz, mert az anyja már a bolondulás határán van, vásárolja a cipőket, az árcédulát se veszi le róla, műteti az arcát, teljesen már szétesik, holott csak arra volna szüksége, hogy a férje egyszer megsimogassa. Tehát annyira sokszínű, mondjak még, András?
Ne, hogy tökéletes ez a három, öröm volt hallgatni. Inkább most azt mondd meg, hogy hogyan tudunk ide elmenni mindannyian, akik esetleg ettől kedvet kapunk, és egyáltalán hol lehet ezt látni, hogy legyen, konkretizáljuk is azt, igen, mert ezek a legnehezebb részek, de találkozzunk ezekkel a filmekkel, ha segítesz nekünk.
Na, hát először is ugye a fesztiválunk most szombaton egy megnyitó estel indul, és onnantól vasárnap, másnaptól egy teljes héten át a Mammut mozi, ugye Szél Kálmán téren a Cinema City Mammut mozi 5 termébe párhuzamosan zajlanak a vetítések. Délelőttönként hétköznap ezres nagyságrendben, ez mondjuk nem magától van, hanem tenni kell érte, középiskolások jönnek, több tucat középiskolának az osztálya jönnek hozzánk, délután estefele meg mindenféle közönség természetesen, vidéken pedig 11 városban vagyunk ott a 11 éves fesztiválunk, Budapesten kívül 11 városban, hát most felsorolom, akkor elmegy a műsoridő, de ha jó, gondolod, felsorolom. Nem,
a honlapon meg lehet találni, vagy inkább ezt
a honlapunkon persze a fesztiválunknak, a Budapest International Documentary Festival, ugye nekünk angol nevünk van, mert nemzetközi fesztivál vagyunk, de ugye magyarra fordítva Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál. Minden megtalálható persze a honlapunkon, vagy egyéb felületeken. Uh-huh. Úgyhogy hát... irigylendőek azok, amelyik városban ott vagyunk, ahol nem, annak egyetlen egy oka van, és várjuk a segítségét bárkinek. Olyan városokban van ott a fesztiválunk, ahol van kollégánk. Értem. Úgyhogy bármelyik városban, ahol nem vagyunk ott, és jelentkezik valaki, vagy mi a keresésünkre reagál, mi nagyon szívesen vagyunk ott bármely városban, de kell, hogy legyen ott helyi lelkes kolléga. És azért nagyon lassan haladunk ebben, de már ott tartunk, hogy évről évre nő a városok száma, most 11 városnál tartunk. Olyan helyen nem vetítünk, ahol nincs kollégánk, mert nincs, aki akkor megharcoljon a közönségért, aki szívesen jön, de tudnia kell róla, hogy hova menjen.
Nagyon tetszik a dolog, és ugye van egy zsűrink is, ugye ebben az értelemben nagyon neves emberekkel, akik külön még ezeket a filmeket valahogy még értékelik is, és úgy tűnik, aki részt vesz egy ilyen vetítésen, azért beszélgetésekbe is keveredhet, ami kifejezetten segíti az élményt, ha úgy tetszik, tudatosítani és mélyíteni.
Hát igen, mi minden film alkotóját meghívjuk a fesztiválra. A nagyon szélsőséges eset, hogy valaki nem tud eljönni, és se a rendező nem tud eljönni, se a producer, se az operatőr, tehát mi mindent megteszünk, de amellett, hogy minden alkotót meghívunk, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy Budapesten mondjuk 120 vetítésből 100 alkalommal ott van az alkotó, de ahol végképp nem tud eljönni, például azért, mert máshol díjat kap, és oda kell elmennie, akkor oda feltétlenül keresünk olyan szakértőt, vagy a film témájának ismerőjét, szerelmessét, érintettjét, aki a mi kedves közönségünkkel beszélget, hogy ne maradjon gazdátlan, úgymond egyetlen film sem. És hát igen, a zsűrink nemzetközi zsűri, külföldi neves alkotók, 12 országból jönnek ide alkotók zsűrizni, és magyar zsűri tagja is vannak a nemzetközi zsűrinek, és most hát legnagyobb örömünkre például Kon Zsuzsa énekesnő vállalta, hogy a zsűrink tagja lesz, Parti Nagy Lajos író, Borbé Alexandra színésznő, Kálói Molnár Péter színész, Szimler Bálint filmrendező, számos nagyon-nagyon szimpatikus barát, újságíró és egyéb alkotók, a magyar művészet élet területéről. Bocsánat, hogy nem sorolok fel mindenkit, 28 nevet kéne felsorolnom, mert sok a film, sok a szekció, ezért sok a zsűritag, de nyugdíjas zsűrink is van, akik annyira jelentkeznek, hogy borzasztó nehéz elmagyarázni, hogy bocsánat, de nem lehetnek ennyien zsűritagok, és középiskolai diák zsűrink is van, és országos közönségdíjunk is van, összesen 12 város nézői online szavazhatnak, és majd egy boldog győztest kiértesítünk a fesztivál után, hogy Magyarországnak ő a közönség díjasa, 12 országnak.
Hát akkor
12, bocsánat, városnak.
Hadd ajánlom akkor a hallgatóknak, hogy legyenek nézők, és vegyenek részt ebben a zsűrizésben is mindenképpen, és hogy hogyan lehet ehhez a filmekhez eljutni, az pedig ott a honlap, amit feltétlenül keressenek, és szeretnék.
Na, és nem mondtuk, András, hogy mikor van a fesztivál, vagy mondtuk?
A 25-től.
Mondtuk, hogy most 25-én kezdődik.
Így van.
Megnyitóval, és 26-án vasárnaptól rákövetkező vasárnap.
Ezzel kezdted.
Mondtuk.
Pontosan ezzel kezdted.
Mindig töröm a fejem, mit nem mondtuk.
És elmondjuk, hogy február 2-ig tart, akkor legyünk kerekek, legyen pontosak.
Igen.
És mindenképpen ezt a filmet jó szívvel, ezt az alkalmat jó szívvel ajánlom, ennél tartalmasabb és értékesebb műsort nem tudnék most ajánlani, mint amit ti kínáltok, és minden évben mindig nagy meglepetésekkel szoktatok szolgálni, úgyhogy hadd ajánljam minden hallgatónak, én mindenképpen, ha igyekszem, elmegyek oda, és hallgatom, mindenképpen jó szívvel másoknak is ajánlom, és köszönöm szépen a beszélgetést tőled.
Én is nagyon köszönöm, minden jót.
Szervusz,
mindenkit várunk. Szia!
Szia!
Hey baby, do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day. Every little piece is
Az Örkény Színház Élő Írók Társasága című sorozatában Parti Nagy Lajos írását Patkós Márton olvassa fel.
Előrébb vagyunk. Mindegy, melyik lánc, a kard fényesebb. Reggel van, magamból alig kikászálódva, nem festek jól. Elakad, rángat a kocsi kereke. Veszek nutellát, kekszet, és 4 üveggel a borból, amit szeretek. Ritkán kapni. Magánügy, nyuszik a bazd meg a fűnyíródat. Először a kekszet rakom ki a tikkelő gumicsíkra. Van egy öntőforma, aki beleillik, pénztáros nő lesz belőle a földön, hogyha a hold rá fájt letereszt. A borból elég lesz egy is, mondja. Ezt hogy érti? Hogy elég abból egy is. Motyogom, de nem hallatszik. Mi van már? Rendelet van, hogy fejenként csak egy bort szabad? Vagy látszik, hogy alkesz Dolores? Nem nézek ki 18 évesnek? Már sose? Anyám vagy? Nagy vécézni fog kellenem. Ha letegezném, segítene? Elég egy, ha egyformák, mondja. Beütöm. Beszorszom. Mindjárt előrébb vagyunk.
perc.
A Civil Rádió majdnem 2 órás délutáni magazinja.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. 3,5 éve ezelőtt került be a köznevelési törvénybe az a rendelkezés, hogy csak olyan civil szervezet vagy magánszemély tarthat a köznevelési intézményekben szexuális kultúrával, nem élettel, nem irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószerfogyasztás káros hatásaival, az internet veszélye és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozás, akit az erre kijelölt szerv nyilvántartásba vesz. És a telefonban itt van az Országos Közoktatási Platform szóvivője Ercse Kriszta. Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok! Még csak civil közoktatási platform vagyunk, de hát határa csillagos ég.
Hova küldtem el magukat most?
Mi? Országos, de igen, hát, hazánkat szolgáljuk.
De a civil az egyébként nem egy, ez egy általános fogalom, lehet országos is, nem?
Abszolút.
Na, hogy vagyunk ezzel a szabállyal, mert az igazság az, hogy az iskolák meglehetősen ettől kiürültek, mert nagyon régen még jellemző volt az iskolában, hogy minden olyan társadalmi probléma, ami időnként azért az iskolák határait döngette, hogy az életet mindenféle szempontból kavarta, ott kaphattak a gyerekek, sőt a tanárok, az egész iskola segítséget a szakemberektől, legyenek azok hivatásosak, profik, civilek, vagy akár állami intézményben dolgozók.
Nagyon fontos dolog, amit mond, én egy picit még kijeszteném ezt a kört, nem csak társadalmi problémákról van szó, tehát valóban itt olyan ügyek vannak felsorolva, tehát a kábítószerfogyasztás, de azt gondolom, hogy beszélhetünk bármilyen addikcióról, vagy az internet veszélyeiről, legyen az akár a bullying, akár hát még annál is rosszabb dolgok. Nem csak ezekről van szó, hanem egész egyszerűen a gyerekek az iskolában nőnek fel, ha úgy tetszik. Ott töltik életük 12 évét, és ahogy találkoznak a világ jelenségeivel, és fejlődnek, kérdéseik lesznek, rácsodálkoznak a társas élet bizonyos jelenségeire. Az egész egyszerűen egyszerre zajlik a matematika és a történelem óra mellett az ő személyiségfejlődésük, a mentális, az érzelmi fejlődésük, érésük, a pszichés hatásoknak az elviselését, vagy azokkal való megküzdését is akkor tanulják meg. És az az általános igazság, én azt gondolom, hogy ha az iskola ragaszkodik hozzá, hogy a gyerekek az ő négy fala közé be legyenek oda zárva, akkor nem csak a matematika óráért tartozik felelősséggel, hanem felelősséggel tartozik olyan környezet biztosításáért, amely a gyerekeknek ezt a tanóráktól független fejlődését is támogatja, védi, tudja őket óvni, tehát a prevenciós oldal, és valóban, hogyha ég a ház, ég a tűz, akkor is tudnak segítséget nyújtani. Nem csak jelen pillanatban, korábban sem volt képes az iskola ezt a nagyon komplex szolgáltatást nyújtani, jelen pillanatban pedig az alapvető funkcióit nem képes ellátni, tanárok nélkül az nehéz. Sok esetben szakos tanár sincsen, elképesztően kőkorszaki módszerekkel oktatnak, a 21. században való boldogulás szempontjából teljesen felesleges tartalmakat, hiszen ezt írja elő számukra ez a kormány. A borzasztó sok baj van ezzel az iskolával, és a civilek nem csak azért kellenének ide, tehát még egyszer, hogy tüzet oltsanak, hanem hogy részt vehessenek abban, hogy a gyerekek megkapják mindazt a törődést és támogatást, amire szükségük van. Még egy mondattal, bocsánat, hogy ilyen sokat beszélek, de azért azt se gondoljuk, hogy ez a normális, hogy egy iskolán belül mindent a pedagógusoknak kell tudni. Ugye más szempontból sok szó volt már erről, hogy nem feltétlenül egy matematika tanárnak kell elkísérni a gyerekeket a fogorvoshoz, vagy nem feltétlenül a kémia tanárnak kell ebédeltetnie őket, és így tovább, és így tovább. A lényeg az, hogy annyiféle igényük és szükségletük van a gyerekeknek, tanulási szükséglet, vagy a fejlődésükkel kapcsolatos szükséglet, hogy vannak országok, ahol az úgynevezett nyitott iskola koncepcióját alkalmazzák, ahol azt mondják, hogy igen, a gyerekek helyileg itt vannak, de az ő életük annyira komplex, a szükségleteik annyira komplexek, hogy azokat a szakértőket, azokat a szakembereket be kell hívnunk az iskolába, és velük partnerként kell együttműködni a szülőkkel is, és ezekkel a szakértőkkel, szakemberekkel is. És akkor itt térünk oda vissza, hogy normál esetben ezek bizony sokszor civil szervezetek, sokszor magánemberek, akik együttműködnek az iskolával azért, hogy az iskolában bent lévő gyerekeknek jó dolguk legyen, jól tudjanak fejlődni, jól tudják kezelni a problémáikat, és így tovább. Ma Magyarországon ez semmilyen formában nem működik.
Az az érdekes, amit mond, nekem nagyon tetszik, mert az a helyzet, hogy a történetek korábbi időszakához fűződött még egy másik kezdődő folyamat, ez a humán szolgáltatások az iskola mellett. A szocializációban, a felnőtté válásban megjelentek olyan segítségek,